Műsorunk második részében a globális tőkepiacokkal foglalkozunk. Itt van velünk a vonalban Munkácsi Dávid, a Generali Alapkezelő portfólió menedzsere, akit szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat én is!
Az idei évet milyen stratégia jellemezte nálatok? Hogyan gondolkoztatok a tőkepiacokkal, a különböző eszközosztályokkal kapcsolatban?
A tőkepiacokon egyfajta benchmarkként szolgáló 60-40-es portfólió összetételét, hogyha megnézzük és teljesítményt megnézzük az elmúlt években, akkor a tavalyi év az egy kiemelkedően gyenge év volt. Ugye ez a 60-40-es portfólió, ez 60% részvényt és 40% kötvényt foglal magában, és ugye a tavalyi év az 15% fölötti mínuszt jelentett ebben a folyóban. 2008-ban volt ennél gyengébb teljesítmény a pénz- és tőkepiacokon. Tehát azt láthattuk, hogy egy nagyon kedvezőtlen részvény- és kötvénypiaci év után álltunk 2022-ben. Ugye nagyon ritka az, amikor egyaránt a kötvények és a részvények is esnek egy adott évben. Ez fordult elő 2022-ben. A jegybanki alapkamatok jellemzően globálisan markánsan megemelkedtek, és egy olyan inflációs környezetben találtuk magunkat, ahol az eddig megszokott befektetések azok nem biztos, hogy megfelelően működtek. Éppen ezért mi is egy picit óvatosabban álltunk a 2023-as évhez. Igyekeztünk azokat a stratégiákat, amiket az elmúlt időszakban alkalmaztunk, egy picit újra gondolni, és ennek megfelelően, ahogy említettem, egy picit óvatosabban álltunk a részvényekhez. Számtalan olyan lehetőséget láttunk itt a régiónkban vállalati kötvény vagy állampapírok szempontjából, ami bőven kétszámjegyű megtérülést ígért. Így ezeket a kötvényjellegű befektetéseket, ezeket próbáltuk felülsúlyozni. Részvények tekintetében óvatosság volt a jellemző, viszont próbáltunk olyan szektorokat, olyan országokat, régiókat találni, ahol viszont pozitív teljesítményre lehetett számítani. Én azt gondolom, hogy az elmúlt jó pár évben mi alapvetően pozitívan gondolkoztunk a technológiai fejlődésről, így ez mindenféleképpen a portfóliónkban egy markáns szerepet kapott, és ahogy haladtunk előre az évben, és láttuk azt, hogy a hozam környezet az folyamatosan ingadozik, ezeket a befektetéseket próbáltuk átsúlyozni, és ebből próbáltunk extra hozamra szertenni az ügyfeleink számára.
Ugye az ezek számára meglepetéssel szolgált, hogy a dinamikus kamatemelések ellenére világszerte jobban állták sarat a gazdaságok, mint amire előzetesen számítani lehetett. Ti hogy látjátok, hogy egyrészt minek lehet ez köszönhető, illetve másrészt mit jelent ez a jövőbeli hozamokra, illetve az eszközallokációra vonatkozóan?
Első körben az amerikai gazdaságról azért is érdemes beszélni, mert a világ tőkepiaci szempontjából leginkább meghatározó gazdaságáról van szó. Hogyha az éveleje óta nézzük a különböző nemzetközi elemzéseket, akkor van a gondolatmenetben lehet haladni, hogy egy hard landing, soft landing vagy egy no landing folyamatot láthatunk. Tehát az az alapkamat emelés, amit te is említettél, az milyen mértékben fogja majd a gazdaságot sérteni, és mennyire lehet ezt egy mély recesszió nélkül megúszni. Ugye, hogyha az évelei folyamatokat nézzük, akkor az elemzések legtöbbjében a hard landing szó szerepelt, tehát egy sokkal markánsabb gazdasági visszaesést lehetett prognosztizálni, és ahogy haladtunk előre az év folyamán, egyre inkább abba az irányba haladtunk, hogy ez egy sokkal mérsékeltebb gazdasági lassulás, vagy esetleg a legnagyobb gazdaság még akár meg is úszhatja ezt a recessziós folyamatot. Talán ez leginkább a Jerome Powell tegnapi meghallgatásából, beszédéből is nagyon jól kivehető volt, hogy ez a folyamat, amit láthatunk a jegybanki alapkamat emelése kapcsán, ez nagyon dinamikusan ment végbe, és Jerome Powell is kihangsúlyozta, hogy ezeknek a hatásait azért ilyen rövid távon nem biztos, hogy még lehet érzékelni, és ő is próbált szerintem itt a tegnapi napon nagyon óvatosan egyensúlyozni, balanszírozni kommunikációjával, hiszen egyik oldalról elmondta azt, hogy a hozamemelkedés az önmagában szigorított a pénzügyi feltételeken, Ez egyfajta üzenet lehetett arra, hogy nem biztos, hogy érdemes tovább szigorítani. A második üzenete pedig rögtön ezután az volt, hogy a monetáris politika még nem túl szigorú. Tehát ebből én arra következtetnék, hogy a következő időszakban szeretnék azt meglátni, hogy valóban milyen hatása van annak, hogy az amerikai hozamkörnyezet az markánsan megemelkedett, és ennek kell is, hogy legyen hatása, hiszen hogyha megnézzük azt, hogy az amerikai jelzálog hitel kamatok azok historikusan is nagyon magas értékeket értek el, 8% körüli a 30 éves jelzálog hitel kamatoknak az értéke jelen pillanatban. Hogyha ezeket picit tovább gondoljuk és végig gondoljuk azt, hogy egyébként a lakosságnak, a hitelt felvevőknek ez milyen nehézségeket jelenthet a következő időszakban, akkor vélhetően azért a következő egy-másfél évben ezek a szigorodó pénzügyi kondíciók azért hatással lesznek majd a gazdasági növekedésre, és nem tartom azt elképzelhetetlennek, hogy a következő egy-másfél éves időszakban újra előtérbe kerüljenek ezek a recesszióval kapcsolatos félelmek. És hát ugye befektetőként, hogyha egy picit leszeretnénk arra fordítani, hogy mibe érdemes fektetni ilyen időpillanatban, vagy ilyen szituációban, akkor azt kell szerintem szem előtt tartani, hogy a gazdasági ciklusoknak alapvetően 4 folyamata van. Ugye az egyik a recessziós időszak, ezt egy fellendülés, bővülés követi, és ismét lassulásba fogunk átcsapni. Most, hogyha igyekszünk egy picit ennek mögé nézni, akkor a recessziós időszakban egyértelműen látszódik az, hogy a legrosszabbul teljesítő szektorok között az ipar, az ingatlan szektor, vagy akár a technológiai szektor áll. Ha egy lassulóbb környezetet nézünk, akkor annyival változhatnak a piaci teljesítmények, hogy amíg a recessziós környezetben jellemzően az összes szektor, az összes fontosabb szektor az negatív teljesítményt tud mutatni, egyedül az alapvető fogyasztási javaknak a szektora mutat pozitív teljesítményt, addig a lassulás időszakában pozitív teljesítményeket láthatunk a részvénypiaci szempontból. Természetesen itt is picit lemaradó az ingatlan szektor, az energia szektor, a technológiai szektor, viszont az egészségügy, pénzügy, a nem ciklikus fogyasztási javak szektora, az pedig kiemelkedően tud hozzájuk képes teljesíteni.
Egy globális benchmark a 10 éves amerikai állam kötvénynek a hozama, és ez eljutott arra a kritikus 5% körüli szintre, amit nagyon sokan, sok piaci szereplő már egy olyan szintnek tekint, ahol azért a kockázatos eszközökkel szembeni attitűd az meg tud változni. Merre haladhatnak ezek a hosszabb hozamok, kötvényhozamok a tengeren túlon, hiszen ezek a szintek, ahol most járunk, például itt a 10 éves állampapírnál, ezt utoljára 2006-ban lehetett látni, és akkor se túl hosszú ideig. Mennyire érdemes a befektetőknek akár így óvatosabbá válniuk emiatt, vagy inkább a fundamentumokra és a gyors jelentési szezonra érdemes fókuszálni?
Az elmúlt években többször hangsúlyoztuk azt, hogy a portfólió építésnél a diverzifikáció az mindenféleképpen fontos. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz azt az idő pillanatot elkapni szerintem egy befektetőnek, főleg aki nem minden nap ezzel foglalkozik, hogy megtalálja egy adott részvénypiaci ciklusnak, vagy kötvénypiaci ciklusnak a tetejét és az alját. Tehát ez szinte egy lehetetlen küldetés. Talán a kedvenc példám ezzel kapcsolatosan az, hogy azok a portfóliók nyújtanak egyébként legjobb teljesítményt, amelyek valamilyen szempontból elfeledett portfóliók, vagy egy ügyfél elfeledkezik a számláról, vagy öröklés miatt valaki hozzájut egy több évtizede nem változtatott portfólión. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz azt eltalálni, hogy mikor érdemes változtatni a portfóliókon. Viszont ez a hozam környezet a következő időszakban vélhetően velünk fog maradni, és alapvetően erre fel kell, hogy készüljenek a vállalkozások, a tőzsdén kereskedett cégek is. ugye ez visszautalva megint Jerome Powell-nek a tegnapi beszédére ismét kihangsúlyozta, hogy ez hosszú távon vélhetően velünk fog maradni, és ebben a környezetben én azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz az, hogy megtaláljuk azokat a cégeket, akik erre pozitívan tudnak reagálni, jellemzően magas készpénzállománnyal rendelkeznek. Ahogy előbb említettem, a hitelt kamatok azok magasabb szintekre kerülnek, tehát itt is fontos az, hogy kinek milyen telei vannak a könyveiben. Hogyha arra lennénk kíváncsiak egyébként, hogy melyik szektor lehet a leginkább pozitív annak kapcsán, hogy a hozamok azok ilyen szinten megemelkedtek, akkor első körben én azt gondolom, hogy a pénzügyi szektor kell, hogy az eszünkbe jusson, ahol egyébként említette te is, hogy a gyors jelentési szezon az elkezdődött itt Amerikában, és az első pár hétben az amerikai bankok már be is számoltak arról, hogy hogyan alakultak a harmadik negyedéves számaik, és alapvetően azt kell látni, hogy megfelelő és pozitív híreket tettek közzé. Itt, hogyha végigmennénk a JP Morgan-en, City Groupon, Wells Fargon, akkor mindenhol azt láthatnánk, hogy pozitív számok jöttek ki eredmény és árbevétel szempontjából egyaránt, és akár itt Jamie Dimon vezérigazgató, a JP Morgan vezérigazgatója is kiemelte, hogy a magas kamatokból profitálni tudnak a bankok, nagyon erős jelen pillanatban még a hitel kihelyezésük, és egyébként a banki és kötvény kereskedési részlegek is eredményesebben működnek a vártnál, tehát én azt gondolom, hogy a pénzügyi szektor az a következő időszaknak lehet a nyertese. Természetesen itt visszagondolhatunk egyébként az évelei eseményekre, amikor Amerikában a bankszektorban egy kisebb pánik alakult ki, és ez lehet egyébként a következő egy-másfél évben egy olyan esemény, amire szintén érdemes lehet figyelni. Nem is biztos, hogy a bankszektor lesz, ahol problémák jelentkezhetnek. Itt akár az ingatlan szektorban elképzelhető, hogy egy-egy csontváz kiesett a szekrényből, ami ismét a Fedet, illetve a globálisan vezető jegybankokat arra késztetheti, hogy óvatosabban álljanak hozzá a további kamatemelésekhez, illetve ez én azt gondolom, hogy eredményezheti azt, hogy egy picit ez a jelenleg 5% környékén lévő amerikai 10 éves állampapírhozam vissza fog fordulni, és alacsonyabb tartományba fog menni a következő egy-másfél évben.
A tavaly október 12-e óta tartó részvénypiaci emelkedés egyik sajátossága, hogy rendkívül koncentrált, mindössze 8 részvény biztosította az S&P 500 hozamának az 50%-át, és 39 részvény az S&P hozamának a 80%-át. Ti hogy látjátok, minek volt köszönhető ez a rendkívüli mértékű piaci koncentráció, illetve mit jelenthet ez a befektetési stratégiátokra vonatkozóan? Azt jelenti-e vajon, hogy az egyedi részvény kiválasztásra még nagyobb hangsúlyt érdemes helyezni, vagy éppen ellenkezőleg az eszközallokáció és a különböző eszközosztályok, földrajzi régiók közötti átsúlyozás lesz egy hangsúlyosabb?
Ha megnézzük az S&P 500 idei évi teljesítményét, akkor 10% fölötti teljesítményt láthatunk, míg hogyha egyenlő súlyozású indexet nézünk, ahol az S&P 500 tagja egyenlő súlya szerepel, akkor itt már negatív tartományú a teljesítmény. Ugye ez az S&P 7, illetve 8 kiemelkedő vállalatának teljesítménye pedig 70-80%-ot mutat. Szóval igen, ahogy említetted te is, nagyon markánsan elváltak a teljesítmények. Hát hogyha egy dologgal kellene, hogy ezt kiemeljem, akkor mindenféleképpen a nyári technológiai rallit, illetve a mesterséges intelligencia, az AI körüli őrületet és megjelenést tudnám megemlíteni. Olyan szempontból én azt gondolom, hogy szerencsés helyzetben voltunk, hogy a technológiai szektort azt jó pár évvel ezelőtt a Generali-nál különösen fókuszba helyeztük. Ugye azt látni kell, hogy a legnagyobb vállalatoknak az S&P 500-ban 30% feletti súlya van. Szóval nagyon fontos, én azt gondolom, ezeket a vállalatokat kiemelt figyelemmel követni. Ezeknél a technológiai vállalatoknál egy markáns növekedés van beárazva a papírokba, és hogyha ez a növekedési modell sérül, vagy valami miatt nem fenntartható, akkor azt a befektetők nem feltétlenül pozitív teljesítménnyel díjazzák. Ezért is lesz különösen érdekes ez a gyors jelentési szezon, hogy több big tech cég hogyan fog tudni majd ebben a gazdasági környezetben működni. Én azt gondolom, hogy az mindenféleképpen hatalmas előnyük kell, hogy legyen, hogy egy óriási készpénzállományon ülnek, rengeteg lehetőségük van befektetni ezt a pénzt, illetve olyan márkát, olyan brandet tudtak kiépíteni, ami nagyon sokszor önmagáért beszél. Szerintem a leginkább megemlíthető például az Apple. Nagyon jól látszódik, hogy Amerikában a fogyasztók azok inkább egyéb fogyasztásaikat vágják vissza, és arra törekednek, hogy a legújabb Apple modellt azt be tudják szerezni. Érdekes lesz látni majd azt az Apple-nek a gyors jelentésében, hogy a kínai számok csökkenése az mit fog majd jelenteni. Tehát én azt gondolom, hogy izgalmas hetek előtt állunk a gyors jelentési szezon tekintetében.
És valószínűleg izgalmas évek előtt is, hiszen többször említetted a mesterséges intelligenciát, és azért nagyon komoly elemzői várakozások vannak a tengeren túlon is, ha csak a Bank of America-ra gondolunk, ott ugye azt gondolják, hogy az S&P 500 komponenseinél ez egyébként évente 65 milliárd dolláros fenntartható költségmegtakarítást jelent, tehát önmagában az, hogy a mesterséges intelligencia egyre komolyabb szerepet fog majd betölteni ezeknek a cégeknek az életében, az mondjuk üzemi üzleti szintű marginoknál nagyságrendileg, hogyha a medián értéket nézzük, ilyen 250 bázispontos javulást jelent 3-5 éves időtávon belül.
Azt gondolom, hogy megkerülhetetlen lesz az AI a következő években. Természetesen befektetői szempontból azt is szem előtt kell tartani, hogy mennyire vannak ezek a vállalatok túlértékelve, illetve mennyire jöhetnek be olyan egyéb tényezők, mint amit láthatunk jelenleg is az Nvidia kapcsán például, hogy a kínai exportot az különböző amerikai tiltások miatt kénytelen lesz majd esetleg a vállalat visszavágni, és természetesen ez a számait azért negatívan befolyásolhatja. Tehát rengeteg kockázat is van a rendszerben, és akkor még nem is beszélgettünk a geopolitikai kockázatról, amit az elmúlt egy-másfél hétben a Közel-Keleten megjelent. Tehát természetesen lesz kockázat, és én azt gondolom, hogy az óvatosság az, illetve a diversifikáció az továbbra is indokolt a befektetéseink területén.
Köszönjük a beszélgetést Munkácsi Dávidnak, a Generali Alapkezelő Portfolio Managerének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen én is, és további szép napot mindenkinek.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!